Skull.
Sziasztok, kedves Gamescore hallgatók! Itt újra a Gamescore csapat jelentkezik a 7. adással, mely a májusi első adásunk. Üdvözöl benneteket!
Jim,
Ges
és Zandal. Először is, mint már valószínűleg megszoktátok, köszönetet szeretnék mondani minden kedves hallgatónknak, minden kedves kommentelőnek, akik pozitívan vagy negatívan értékelték eddigi munkásságunkat, továbbra is szeretettel várjuk ezeket. Szeretnék megkövetni magunkat és ezentúl figyelni arra, hogy kihagyjunk mindenféle csoportra való sértegetést, mert ez igen erőteljes negatív felhangot váltott ki hallgatóink közt. Próbálunk fejlődni, remélem ezt majd tanúsíthatjuk is nektek. Első fontos dolog, amit meg kell említenünk, ugye volt egy nyereményjátékunk, még pedig lehetett nyerni egy
PlayStation 3-as Orange Boxot,
amire pedig érkezett több helyes megfejtés. Köszönjük ezeket. A nyertesünk pedig Pánics Krisztián, aki a 2001. november 14-i dátummal helyesen válaszolt a megkérdésünkre. Úgyhogy Krisztián, kérjük, hogy vedd fel velünk a kapcsolatot e-mailen keresztül, és a többit lerendezzük.
Aztán majd, ahogy az előző nyereményjátékunk végén is, szeretnénk majd egy képet kérni. Ez majd kikerül blogba is, következő adás alkalmával. Szép mosolygós integetőset.
De ruha is legyen rajta azért.
De ha egy-két mesztelen csaj van, az se gond, de csak 90-60-90.
Szolidabbra vettük a poénkodást, mint halljátok.
Ezután akkor áttérnénk egy kis játékismertetőre, hiszen Jim kolléga egy igen friss játékkal játszott, mégpedig a Nierrel, Xbox 360-on. Róla ugye annyit, előzetesen én annyit tudok, hogy a Square Enix adta ki, egy számomra ismeretlen fejlesztő csapat készítette ők a Kavia, nem tudom pontosan, hogy kell őket kiállítani, hát oszd meg velünk az élményeket, amit tudok, hogy nem teljesen felhőtlen.
Így van, hát a Nier, mint ugye Metacritiken is láthatjátok a számét, most per pillanat 70 pont vagy százalék az, amit kap 100-ból. Pontot nem fogunk mondani, mert ezt már nem megbeszéltük egy párszor, sőt ugye ebből volt probléma is, hogy miért pontozzuk a játékokat. Majd gamepod.hu-n fönt lesz egy játékteszt írásban, és majd ott lesz pontozva. Előzetesben annyit szeretnék mondani a játékról, hogy tehát már a Last Remnant-on is meglátszik az, hogy a Square Enix ugye az Xbox 360-as tábor felé is szeretnék nyitni kapuit. Azóta szerintem egy minőségbeli viszonylag hanyatlás. Nem azt mondom, hogy az Xbox 360 miatt, de valószínűleg ezzel a multiplatformosodással így kicsit elvesztettek ebből a minőségi dologból, és ez a Nieren is nagyon-nagyon, sőt, itt látszik meg legjobban.
Nem feltétlenül most kezdték el a hanyatlást, mert aki ismeri a régebbi Final Fantasy-kat, azok már köztük én is, a 12-se volt az a tökéletes FF, hiszen a jelentelen karakterek és a enyhén süt a történet már ott megjelent, ami ugye egy még PS2-es, tehát előző generációs játék. Nagyon úgy tűnik számomra, hogy inkább nyitnak a tömegtermelés felé, mint a minőségi produktumok felé.
Jó, hogy mondott egy PlayStation 2-es játék, mert igazából sok játékbeli elem és nagyon sok olyan dolog van, ami a PlayStation 2-es időszakot idézi. Tehát ez a kopárvidék komolyan, tehát így kimész a világtérképre, már a falu, ahol kezdesz, tehát ahol kijössz a házból, ott is igazából van pár malac, meg 10-15 ember az egész faluba, és elég nagy terület az egész kezdő map, village, ahol kezdesz, és annyira életten az egész, és akkor kimész a világtérképre, és akkor ott is van pár birka, meg ilyen korszerű lények, azt hogy jönnek a sédek is idővel, megjelennek ott, ahol kimész akárhol a kapukon, azok is ilyen, hát ilyen sárga lapokból összerakott valami démonszerű lények, aztán a történet végén, a legvégén kiderül végül is, hogy azok micsodák, és akkor nézel egy nagyot, hogy hű, fordult egyet a kocka. Hát nem tudom.
Én közben hallottam, hogy a Jimmy játszik vele, de csak annyit jegyeztem meg a játékból, hogy marha monoton a zenéje. Szinte az összes pálya alatt, pályatípusok alatt ugyanaz a zene szól, szituációnak megfelelően, gyors vagy lassú, de ugyanazok ismétlődtek, és már marha idegesítő volt a vége felé.
Érdekes egyébként, mert amikor meghalod az első dallamot, én fel is jegyeztem így a jegyzőkönyvben, hogy legelőször az Alone in the Dark-nak ez az operás zenéje ugrott be, tehát ez ugye amikor a csajot énekel, még Tiesto is feldolgozta. Az úgy nekem megtetszett, aztán így letettem a kontrollert, mert közben mást is csináltam, és így folyamatosan ugyanaz a zongorás zene megy, tehát mintha loopolva lenne körülbelül így egy perc a zenéből, és folyamatosan, és ugye Ges kollégának is szerintem pont ez a monotonitás, meg ugyanaz a zene, de egyébként vannak benne nagyon dallamos számok, tehát így a zenének nem rónám fel annyira, hogy rossz, tehát így nem mondanám ki rá, nem is a legjobb, de élvezhető szerintem a soundtrack, ha már maga a játék annyira nem is. Most annyira nem tudok objektív lenni a Nier-rel kapcsolatban sem, mert én szeretem a japán szerepjátékokat. Már a legelső rész, amikor elkezdődik a játék, így beugrott, hogy ez, ahogy kijön a házból, ez tipikusan olyan, mint hogyha egy Vagrant sztorit látnék. Ugye először is, nemrég láttunk játékból olyat, hogy írd be a karaktered nevét. Itt a karakterednek saját nevet adhatsz.
A Final Fantasy 7-ben is átírhatod a Cloud nevét, vagy barátét. 97. Viszont a kérdés, ami akkor ez egy JRPG-nek minősül, vagy egy hack and slash-nek?
Hát sokan kérdezik meg, ugye mondják, hogy ez is, meg az is. Hát én szerintem is. Elég sok benne a harc, de annyi szerepjátékos jelen meg nincs benne, hogy azt mondjam, hogy ez inkább egy szerepjáték.
Akkor FF13 Lite.
Én már azt is hallottam, hogy ez jobb, mint a Final Fantasy 13, hát azoknak most mondom, hogy ez nem igaz. Nem jobb, mint a Final Fantasy 13, már csak azért sem, mert igazából a történet nem is lenne rossz, de ez egyébként az egész játékra igaz, hogy maga a játék alapból, hogyha így átgondol az egész történetet, meg a mechanikát, meg hogy hogyan lehetett volna megvalósítani, akkor rájössz arra, hogy ez tényleg egy igazi Square Enix játék lehetne, attól függetlenül, hogy az a Kavia fejlesztette, és nem teljesen a Square Enix felügyelte, egy nagyon jó szerepjátékot csináltak volna belőle, viszont annyira felemás a játék, komolyan, ez igazából egy szóval vagy kettővel lehetne szélmezni, felemás és fura. Kicsit elvont is, mert ugye ezeknek a fejlesztőknek az előző játékra volt egy hú, de hétköznapi történetű valami. Itt igazából a történet annyi, hogy van egy főszereplő, akinek te a saját nevedet megadhatod, vagy tök mindegy, akármilyen nevet megadhatsz neki. Van egy lánya, aki beteg, elkapott egy ilyen dark, vagy hát nem is tudom, ilyen misztikus kort, mert ugye igazából a varázslatoknak is az előjele az mindig az, hogy dark. Tehát egy dark phantasm, dark hand, dark izé, tök mindegy, ugyanolyan fekete. Ja, és ez a bajonettás nem. Tehát a Dark Hand az ugyanolyan, mint amikor a bajonettának a hajából csinál egy nagy öklöt, és akkor bum, lecsapja vele a szörnyeket. Na hát, bajonettás nem is van a játékban. Annyira mélyen nem akarok belemenni a történetbe, mert igazából majd úgyis inkább ezt írásra megteszem, meg annyira nem akarok, így, tehát írtam ugye 4 oldal jegyzetet a játékról, hogy mindent kell elemezni. Ami fura, például már lesz a legelején, az a mozgás. Tehát kb. Olyan mozgása van a főhősünknek, mint egy ninjának. Sőt, később csatlakozik a csapathoz egy csaj is, hanem meg úgy fut a Kaini, tehát így hívják a hölgyemint, mint egy konohai ninja. De komolyan, tehát hátra teszi a kezét, meg tud teleportálni is, aztán hát komolyan annyi hülyeséget elkövettek a fejlesztők, hogy azon hihetetlen. Egy helyi magyar magazin ezt a játékot nem mondjuk, hogy kicsoda, de 3 pontra értékelte. Ezzel én azért nem értek egyet. Ennél azért többet ér ez a játék, ha nem is 9 meg 10 pontos, egyszer végigjátszható legalább azoknak, akik hát nem is tudom, erre a stílusra, mert igazából ennek olyan kifejezetten stílusa nincs. Tényleg azt mondom, hogy ebből demo sincs, budget kategóriás játék, szerintem.
De azért rá lehet kattanni, tehát kicsit ilyen addiktív, hogy nehezen hagyod abba, vagy játszani akarsz vele.
Igen, igen, beszéltük is ezt, hogy ahhoz képest, hogy milyen a játék, engem folyamatosan érdekelt azt, hogy mi fog történni. Van egy rakat mellékküldetés, igazából jellegtelenek, mert most kapsz érte pénzt, a városban is megveszed a legjobb fegyvert már a legelején, aztán körülbelül a történet feléig, 3/4-ig nem is kell újítanod, hiába találsz fegyvereket, azok mind rosszabbak, mint amik, mert már megvettél a saját faludba. Tehát ilyen értelmetlen dolgokkal van tele, és butaságokkal. És már így a felénél rájössz arra, hogy ez, ha nem is klisés, de olyan történet, amit már nagyjából a végét tudni fogod. Jó, kifejezetten a vége az, ami tetszett, így kiemelkedőnek mondanám, mert csak ezért a játékot megvenni, és végigjátszani szerintem senki nem fogja, mert a vége az valamilyen szinten jó. Grafikailag sem egy hűde Final Fantasy 13, vagy most mit mondjak, egy olyan jelenkori kiemelkedő játék, teljesen átlagos és középszerű.
Azért, akit érdekel, az váljon bele, aztán majd kiderül, a tesztet meg elméletek olvashatjátok nem sokára. Hát igen, most ez volt az a játék, amivel igazán Jim, mint időmilliómos ráért és játszott.
Hát időmilliómos, mennyire kell időmilliómosnak lenni egy ilyen játékhoz? Nekem 24 és fél óra volt a végjátszás körülbelül. Sokat nézelődtem, hát a pusztaságot azt azért lehet bámulni.
Hát ez ma nekem annak számít néha. Akkor mivel segesején nem játszottunk mostanában semmi újjal, semmi új játékkal, ezért szerintem térjünk át, fiúk, a hírek rovatunkra, hiszen igen érdekes kis hírek jöttek napvilágra előző adásunk óta.
Uraim, helyi kocka híreinket hallják.
Kockolunk. Szerintem, ami mindenféleképpen első helyen is kiemelt szerepet kap, hogy a hónap közepén megjött az amerikai hardware és software eladás, az MPD adatai, mely általában minden gamert, aki foglalkozik vele, igen, erőteljesen vár, hogy megtudja, hogy adott hónapban a mai legmeghatározóbb piacon hogy fogytak a játékok és a konzolok. Tehát akkor kezdjük a szoftver eladásokkal. Ami úgy igazán szembetűnő, hogy ugye március, Amerikában március 16-án jelent meg, vagy e körül a God of War 3, kőkemény 1,7 millió példánnyal a lista élén zárt, ami egy nagyon jó kezdésnek minősíthető, gondolom a Sony és Sony Santa Monica örült is nagyon, mivel ha azt veszük, hogy jóval kisebb felhasználó bázis ellenére rávert több mint 30%-kal a nyitásokra a God of War 2-re. Tehát meglátszik, hogy nagyon-nagyon sokan várták ezt a játékot, amit előző adásainkban már jó párszor, majdnem egekig magasztaltunk, totálisan megérdemli. Ami viszont a másik nagyon várt sok gamer által eredmény, az a Final Fantasy 13 szereplése. Ugye, mint tudjuk, Amerikában jóval több, közel majdnem 6-7 millióval több Xbox 360 van eladva, és sokan azt jósolták, hogy több lesz az eladott az Xbox 360 példányból. Ennek ellenére igencsak megszelfoltak minket, hiszen a PS3-ból változatból közel kétszer annyit adtak el, mint a box változatból. Engem ez meglepett. Én minimális PS3 győzelmet idézőesen vártam, de ez a 1-2 elosz, vagy 2-1 eloszlás, ez egy kicsi meglepett.
Én egy dologra tudnék tippelni, amit már mi is elmondtunk, illetve én és Zandal elmondtuk, hogy portolási meg ezek a tipikus hibák az Xbox esetében. Amit szerintem azért nem egy ember jegyzett meg akár a barátainak is, hogy nézd már, ez a PlayStation 3-on mégiscsak jobban fut és néz ki.
Én nem mondó vagyok, hogy még mindig az van az emberekben, ugye a PS1-től kezdett nagyon elterjedni a konzolozás, hogy Final Fantasy az PlayStation. Ha megnézzük meg az átlagvásárolt, aki bemegy a Walmartba vagy a Best Buyba, anyuka, apuka, fogalma sincs arról, hogy melyik hány pontot kapott. Csak bemegy, ki van plakátóba, vagy gyerek említett, hogy Final Fantasy, ha gyereknek Xbox-a van, akkor arra veszik, ha PS-e, akkor PS-re. A tudatos vásárlók száma szerintem ebből már olyan hardcore gamerek, mint mi, akik komolyan utána néznek, elolvassák, hogy mi hogy lesz, az szerintem ennek ellenyésző százaléka.
Hát azért a kétharmados többség nem lett meg a PS3-nak.
Ha narancságában lett volna csomagolva, akkor lehet. Szoftverek után ugye még nagyon fontos az a hardware eladások. Szokásos kép fogad minket igazából, a Nintendo DS az vezet, mögötte a Wii, harmadik helyen a 360, negyedik helyen a PS3, amely között ebben a hónapban viszonylag kicsi a különbség, mindössze 25 ezer környékén. Sokan arra számítottak köztük én is, hogy a PS3 ebben a hónapban jobb lesz, mint az Xbox 360. Ennek ellenére, illetve ennek oka, nagyon úgy tűnik, hogy amikor a Sony azt mondta, hogy készlethiánnyal szenvednek, ez nem kamu volt, mivel egyre több hír jön a USA-ból, Angliából, hogy üresek a boltok, nincs PS3, maximum használt.
És ez akkor már mint Slim, ugye?
Igen, mivel nem tudják utolérni magukat, a gyártókapacitás nincs meg. Tehát én nem mondó vagyok, hogyha főleg a God of War 3, egy Final Fantasy 13 kombóval sokkal nagyobb hardware eladást kellett volna produkálniuk. Tehát itt úgy is nyilatkozta azt mondani, hogy május vége, június mire utol fogják tudni érni magukat. Tehát én nem mondó vagyok, hogy ebben az első fél évben egy világszinten egy millió PS3-at eladhattak volna, főleg ilyen megjelenésekkel.
Főleg, hogyha talán idén megjelenik a GT5 is. Akkor meg a következő fél év is el lesz intézve ilyen szempontból.
Annak szerintem lesz bőven hardware adása, de most főleg ezt a két játékot nézzük. Jó, talán a millió túlzása teljes globálisan, de egy jó pár százezret nyomott volna. Akár itt az amerikai piacon is lehet, hogy egy 30-40-50 ezerre több lett volna. Európában is. Itt tényleg az játszik. Viszont úgy tűnik, hogy az iparág kezd kimászni a recesszióból, mivel a márciusi adatok azt mutatják, hogy 6%-kal volt erősebb, mint a tavalyi, bár így is veszteség róható fel erre az évre, mivel 7%-kal van lemaradva a 2009-estől, majd meglátjuk, hogy fog alakulni. Egész profásnak néz ki ez az idei év.
Aztán válság ide, válság oda, hogyha hihetünk az elemzőknek, akkor vége van ennek az időszaknak is. Talán a következő pár hónap, illetve az ősz, meg a téli szezon, az majd eléggé megnyomja a játékeladásokat, és itt már pozitívan zárhat mindenki valószínűleg, reméljük.
Bízunk benne. Ha már itt elmondtuk a USA eladásokat, akkor van egy, ugye a listára nem került fel, nemrég jelent meg a Red Steel 2 a Nintendo Wii rendszerére. Igen erőteljesen bukottnak lehet mondani, hiszen kemény 50 ezer példány talált gazdára, ami hát nem éppen egy erős nyitás egy Wii felhasználói bázist megnézve.
És akkor az Ubisoft ugye fogadkozik, ugye a szóvivő, hogy nézzük meg az első hónap eladásait, mert egyszer ugye felezték az 1 milliós elvárásaikat 1,5 millióra, ahhoz képest, hogy Amerikában se volt túl fényes, ugye a királyságban, Egyesült Királyságban nálunk is a 34. helyen nyitott.
Ennek ellenére nagyon bizakodóak, hiszen most jelentették be a Resident Evil 3-at.
De mire fel?
Optimisták.
Tehát, hogy az első részben adott több mint 1 millió példány, ez így megütötte a fejeseket, aztán úgy gondolták, hogy hú, ebből csinálunk egy sikersztoriát, még akkor is, hogyha a második rész nem termel még 1,5 milliónyi eladás sem, mert az 1 millió első rész eladásból van pénzünk, hát nem tudom. Többen írták fórumon is, hogy tehát a belső Ubisoft fejlesztő csapat rossz célplatformot választott magának, az egy dolog, hogy vírek olcsó viszonylag fejleszteni, meg nem kell annyi játékot eladni belőle, de én szerintem a nagy konzolokon, főleg most, hogy itt a Natal meg a Move, sokkal többet el lehetne adni, ha nem is az egyből meg a kettőből, ki tudja, lehet jön idővel, de akkor a hármat is adják már ki legalább erre a két HD nagy konzolra, nem?
De a hármat is a Wii-re jelentették be. Hát majd meglátjuk, mi lesz. Viszont egy igen fontos mérföldkőhöz érkezett a Microsoft, hiszen bejelentette az MPD után, hogy 40 millió eladott Xbox 360 van most a világon. Ez azt kell mondani, hogy egy igen szép teljesítmény a első Xbox után.
Igazából a PlayStation 3 sincsen annyira lemaradva már egy világszinten. Körülbelül olyan 30, ha tippelni kellene, akkor azt mondanám, hogy körülbelül olyan 35-36 millió körül van.
Hát az utolsó hivatalos adat, ami 2009. december 31-ig megy, az 33,5 millió leszállított darab, ha jól emlékszem. Hát bízunk benne, hogy nem sokára Sony is kiadja az első negyedéves jelentését, és akkor könnyebben tudunk. Mondjuk a Nintendo-t hiába várjuk, most tudjuk, hogy úgyis messze szárnyal mindenki előtt.
És akkor még azt hozzátenném, hogy PlayStation 3 olcsóbb lehetőségek. Ugye az RSX GPU-t, ugye ez a grafikus processzor a PlayStation 3-nak, 45 nanométeres gyártás technológiával csinálják mostantól, mínusz 15%-os áramfelvétel, ugye szűnni fog ez a, ugye az Xbox után kitalálták, hogy a PS rész ezt a Yellow Light of Death, tehát ugye a sárga ledes dolog, amikor ugye is túlmelegszik a gép, és hát szervizeltetni kell. Ennek az aránya csökkenni fog, pletykák szerint kevesebb, mint $20 veszít minden PlayStation 3-on.
Más pletykák szerint ezután már nyereséget realizál minden egyes eladott gépen, ami újabb árcsökkentést tesz lehetővé. Meglátjuk, ki fog derülni, hogy mi lesz.
Hogyha eladtak 35 millió PS3-at, és volt minden darabon körülbelül $100-nyi veszteség, akkor marha nagy mínuszba lehet, nem? 35 milliószor $100 az ugye elég sok pénz.
Minden, ez így van mindig, hogy a hardware-en minden egyes gyártó bukik. Akár a Microsoft, kivéve a Nintendo, mert egy előző generációs hardware-t adott el új köntösben. Azt mondták, amikor a PlayStation 3 megjelent, hogy $840-880 kerül előállítani, és közben adták 600-é, tehát kőkeményen bukott. Mindig is ez volt, mindig a szoftver és azoknak a jogdíjaiból jön be a pénz.
Természetesen ugye a PlayStation 3-nak azért volt nagyobb ez az előállítási költsége, mire ugye cell processzor van benne, ugye egy PowerPC-s, plusz ugye a Blu-ray. Tehát az Xboxon is vesztett a Microsoft, most fogalmam sincs, hogy mennyit, most azt mondom, hogy $100 már az elején, ezért is adták már a legelején is viszonylag olcsóban, mint amikor ugye a PS megjelentés debütált, már akkor is ugye mondták, hogy már húzták a szájukat az emberek, hogy hát azért ilyen drágán egy új konzolt nem kéne adni, és ettől függetlenül nagyon sokat bukott rajta Sony, és most érkezett el az az idő, hogy nyerséget tudnak realizálni.
Ez nagyon kellett, hogy szépen levitték, hogy először 500, majd $400, illetve tavaly meglépték ezt a 299 dolláros. Minden tud reklámszög lenne szolgáló kampányokat.
Még az Xboxhoz fűznék hozzá egy kicsit. Szerintem egyébként a tökéletlen gép lett kiadva, ugye háromledes lesz egy idő után mindegyik, amit megveszel boltba. Szóval nem véletlen, hogy kiadták így ennyivel előbb, így szinte félkész.
Persze, hát a Microsoftnak ez nagyon nagy stratégiai húzása volt, hogy ugye legalább egy évvel előtte kiadta az Xbox 360-at, mint ugye a Sony a PlayStation 3-at. Ugye a PlayStation 3-mal nagyon sok stabilitási probléma volt a legelején, ugye nem tudták küldeni a cellt, ugye a 3,2 GHz-et, sőt, aztán először 3,4-en ment, és vissza kellett venni 200 MHz-el a processzort, pontosan emiatt a hűtési dolog miatt. Ehhez képest, ugye, amit Ges kolléga is mondott, jó, ez most már egy az új Jasper alaplapos, meg újfajta hűtési megoldások, meg blablabla bla, bla, dolgok miatt, ugye az Xboxnak csökkent a hiba aránya. Ettől függetlenül nagyon jól tudjuk, akik szakmailag ismerik az Xbox 360-at, és nem csak játszanak vele, hanem hogy tudják is, hogy mi van abban a gépben, hogy még mindig ilyen problémákkal küzd, annak ellenére, hogy most ugye a gyártás technológia is már kisebb lett.
Erre ugye sluszpoin, hogy nagyon pletykálják, hogy az idei E3-on be lesz jelentve a Xbox 360 Slim. Még kisebb házban hűti, hát bízunk benne, hogy azért a Microsoft mérnökeinek volt ideje áttervezni ezt a hűtést, és sok játékost meg fognak kimélni, illetve a saját pénztárcájukat, mert azért azt mondjuk meg, hogy nagyon jelesen viselkedik az MSF-ben a RROD problémára, hiszen 3 év garancia, futár viszi, futár hozza, és sajnos a Sonyról nem mondható el, hogyha meghibásodik a gép, a sokkal körülményesebb és drágább a javítása.
Hát bizony ez így van.
Japán messzebb van.
Főleg, hogy tőlünk szlovákokhoz viszik a gépeket.
Az Xbox 360-at meg külön beviszik. Szóval azért tényleg közelebb van, mint Japán.
Így van, attól még, hogy oda viszik, attól Japán még messze marad.
Most ugye nap mint nap jönnek a hírek a Infinity Ward, Activision, Call of Duty névre keresztelt trió felől, miszerint ugye, hogy az előző adásunkban is említettünk, a két ex-főnök egy új stúdiót alapított. A hírek szerint napról és tények szerint napról napra mondanak fel az Infinity Wardosok és csatlakoznak az új stúdióhoz. Olyannyira, hogy a jelenlegi állás szerint már stúdió több mint egy harmada otthagyta az EV-t és az Activision-t, és csatlakozott a Respawnhoz. Ennek újabb slusszpoénja, hogy a ott maradt Infinity Ward dolgozók beperelték az Activision-t, ki nem fizetett juttatások és elkölcsi, mi egymás szokásos amerikai perben. A per kártérítés összege 75 és 500 millió dollár között van meghatározva, ugye ezt a bíróság fogja majd eldönteni. Activision is visszaperelt, akkor a Respawn Entertainment, a Jason West, ők is beperelték az Activision-t. Visszapereltek, tehát perel mindenki mindenkit. Ekközben az Activision bátran kijelenti, hogy 2 év, 3 Call of Duty játék. Ugye egy lenne az EV által fejlesztett Modern Warfare 3, elméletileg, ami most valószínűleg a jogpereskedés miatt abba hagyhatták, vagy a fene se tudja. Egy lenne a Treyarch által fejlesztett Call of Duty 7, mire hallgatjátok, már megtudtuk, hogy pontosan mi is. A pletykák szerint ez egy Vietnámban játszódó epizód lesz, valamint a Sledgehammer EA-tól, a Dead Space vezetőfejlesztői átalapított stúdió fog valamit összehozni. Általában egy MMO Call of Duty-t.
És valószínűleg nem FPS nézetben fog játszódni.
Igen, a pletyik szerint TPS lesz. Érdekes.
Valószínűleg sem igazán lesz már mondjuk a legelső 2-3-4 állapfoz.
Ez valószínűsíthető. Meg hogy most nagyon sok fog múlni azon, hogy a Respawn Activision, illetve EV dolgozók Activision perek hogy fognak kialakulni, milyen végeredménye lesz.
Hát nagyon sokan már azt látják, hogy, tehát, hogy úgy, ahogy van az egész, ez így megszűnik. Volt, senki nem fog emlékezni 3-4 év múlva. Mások meg már azt látják, az egész Activision be fog csődölni emiatt. Jó, persze ez azért elég merész. Meg ugye ott az Activision Blizzard is.
Ez Activision Blizzardról beszélünk, mert ez a hivatalos neve. De hát is ott van a Blizzard, ott van a World of Warcraft, ami egy tonna szám öntik a pénzt bele a játékosok. Tehát csődölni nem fog, ez egy hülyeség.
És hogyha ez az egész odáig megy, hogy így lehúzzák az Activision-t, egyrészt ugye a bíróságon egy pára megnyerik azt a pert. Ki tudja, mi lesz, de mondjuk bemocskolják mondjuk így az Activision nevét, akkor a Blizzard marad csak.
Nem hiszem, szerintem az Activisionnek van annyi pénze, hogy olyan ügyvédeket fog felfogni, hogy én valami kevés esélyt látok arra, hogy ez nyerjen valamelyik oldal, itt peren kívüli megegyezés lesz. Nem szoktam fogadni, de nagyon szebben merné fogadni, mert mind a ketten jó fogja. Megmarad a káposzta és a kecske is jól fog lakni, tipikus esete fog fennállni. Meglátjuk.
És akkor ugorjunk is át egy másik kiadóra, az Ubisoftra. Itt mostanában annyira szeretnek a varezos emberek a DRM technológiák miatt, nagyon nem ezért.
Nem csak a varázsosok nem örülnek ennek, hanem azok a játékosok köztük mi is, akik rendesen megveszük a eredeti szoftvert, és ez a DRM, hogy igényli a kapcsolatot. Silent Hunter 5, nem tudom most a Splinter Cell Conviction-nél mi fognak előlépni. Settlers 7-nél is ugye jött a hírek, hogy Ausztráliában az sem működött, tehát mindenki szenved vele.
Az új Star Force megtestesítői az Ubisoft DRM, körülbelül azért is mennyit szívtak az emberek.
Ott van a Splinter Cell Chaos Theory. Annó a Star Force miatt rengetegen szívtak, tehát. Persze az illegális oldal mai napig, ha jól tudom, nem tudom, feltörték, nem tudom. Rendesen megvették azok is, főleg, hogy a Star Force volt olyan kellemes kis hasznos program, hogy terelakta a gépünket mindenfajta szemét kis alprogrammal.
Bizony. És akkor ugye ismét meglepődjünk az Ubisofton, a DRM technológia ráadása, hogy nem fognak kis kézikönyvet adni a jövőben a játékaikhoz, mert ugye az Ubisoft azt mondja, hogy túl sok fát kéne kivágni, túl sok szennyvíz keletkezik a kézikönyv festésekor, és sok ilyen környezettudatos fiúk, illetve kiadó, hogy hát majd rajta lesz a lemezen, akkor borítót se nyomassatok, meg borítót se tegyetek a DVD vagy Blu-ray mellé, hanem így küldjetek el postán levélbe, az környezetbarát.
Ez nem magyarázat, ez ilyen mondjunk valamit, mert spórolni akarunk valahol. Speciál, ha nem is mikor kibontam a játékot, de szeretem, hogyha benne van a kézikönyv, mert jó, hogyha van benne valami kis, amit meg tudsz nézni. Ez véleményem szerint egy paraszt lépés tőlük.
Jó, mondjuk nem tudom, hogy hány ember az, aki mondjuk egy sima 10-15 oldalas kézikönyvet elolvas azért, hogy hát ilyen az irányítás, a játék az erről szól, ne edd meg a tokot, meg ne dugd fel az orrodba, meg ne add 3 éves gyereknek a kezébe. Van azért pár olyan játék, mint a Metal Gear 4, amihez azért elég pofás kis füzetecskét adtak, Ugye nekem amerikai verziós van meg, van benne például egy ilyen képregényszerű dolog is, ahol ugye elmondják ugye a Snake-nek, hogy hogyan is kell irányítani a játékot, már csak ezért is megérte elolvasni azt a kis füzetecskét. Néha azért hasznos. És az, hogy most ráteszik a lemezdés, hogy a játék menüjébe vagy tök mindegy, hol elolvashatod, szerintem ez egy szívás.
Ennél már csak az lenne szomorúbb, hogyha már a lemez csak küldenék el csak egy kódot, és akkor internetről meg letöltheted a játékot, mint ahogy azt már régebben beszéltük.
Hát talán ez is lesz a jövő. Úgy látszik, az Ubisoft már előre készül erre a jövőre.
Szerintem az áll a hátterébe, hogy minél addiktívabb nemzedékeket akarnak nevelni, hogy nehogy véletlenül is valamit papírról kell olvasni, olvasd inkább az interneten, vagy a game manuálba, a CD-n.
Majd meglátjuk. Én minden esetre nem örülök ennek a hírnek.
Biztos csak azért kell az a kis plusz bevétel, mert több uborkát akarnak termeszteni.
Puha Ubit. Ha már volt amerikai szoftver eladás, akkor egy gyors kitérő a brit szoftver eladásra. Az elmúlt két hétben, mikor megjelent, Sam Fisher jött, látott, győzött. Ő trónol már imád két hete a angol eladási list elején. Aztán a szokásos Just Dance, tehát mondjuk az angoloknak ismerőseim, akik kint élnek, mindig azt mondják, hogy van egy pár jó csaj, de általában tehet kalcsúbbak a kelleténél, tehát biztos azért táncolnak, hogy fogyjanak. Viszont aminek örülök, ott van a harmadik helyen a Grand Theft Auto Episodes from Liberty City Blu-ray lemezes, tehát PS3-as kiadása. Ugye, amit annó nagyon sokat mondtak, hogy nem fog jönni PlayStation 3-ra két kiegészítő, igen szépen szerepel.
Én ami meglepődtem, az a Just Cause 2. Letöltöttem PlayStation-en a demóját, és itt 10 perc után azt mondtam, hogy köszönöm.
Pedig a tesztek és a fórumon nagyon sokan dicsérik, tehát mindenki azt mondta, hogy ha fejlődés kell nézni, annyi a fejlődés a Just Cause és a Just Cause 2 közt, mint az Assassin's Creed és az Assassin's Creed 2 közt, tehát hatalmas és sokkal élvezhetőbb. Nekem most majd talán egyszer Ubi szezonban, mikor olcsóbban be lehet szerezni, majd meglátjuk.
Hát nálam már az különbség, hogy nekem az Assassin's Creed 1 is nagyon tetszett. Én amikor megláttam a Just Cause 1-et, azt még Xbox 360-on próbáltam ki a demóját, hát valami szörnyű volt. És akkor most itt a második rész, amit letöltöttem, ugye az előbb is említettem PlayStation Networkről, és akkor ugye itt a második rész, aminek kipróbálható a demója, egyáltalán nem nyűgözött le. Szerintem annyira középszerű egy játék, semmi érdekes nincs benne most. Ez a szabad terület, meg hogy ott tudsz eltörni az autókra, rá tudod akasztani magad, meg innen le tudsz ugrani, hú, de menő.
Nem tudom, én nem próbáltam, majd talán én is nekifekszülök valamikor. Ugye itt említettük a Xbox 360 exkluzív Splinter Cell, illetve konzol exkluzív. Hamarosan meg fog jelenni egy igen régóta várt, jelenleg Xbox 3 exkluzív teljes mértékben játék, méghozzá az LMV-k, amely május 14-ére van datálva, ugye egy kicsit előrehozták. 21-e helyett, amely igen sűrű lett volna a Red Dead Redemption és a Dead to Rights 2-vel, illetve talán a Lost Planet 2 is azon a napon jön. Igen, erő sűrű kis 21. nap lett volna. Ugye mit tudhatunk? Hát ugye 7 éve készítik. Remedy, aki a Max Payne, köszönhetjük. PC-s verzió elvetve, illetve jegelve. És egy új trailer dobtak ki, ami eléggé odavágja magát. És ugye, hogy a Microsoft az exkluzívaival szokta, egy kis élősorozatos mini reklámkampánnyal próbálja turbozni a felfokozott várakozást. A Bright Falls nevezetű 6 részes élőszereplős minisorozat jelent meg a interneten, ugye ez a játék előzményeivel foglalkozik, ennek az első két része már látható a YouTube-on.
Illetve a www.brightforce.com oldalon is meg lehet nézni a már megjelent részeket. Én ennek csak nagyon örülni tudok. Nekem már a Dead Space-es, ugye körülbelül akkor kezdték el ezt a csináljunk játékot és csináljunk mellé egy animét, vagy hát hasonló stílusú filmet, mert ugye most kijött a Dante's Inferno-ból is egy Blu-ray-es változat. Ugye, hát ez ha körülbelül a játék történését foglalja össze. Ugye, azt hiszem ugyanaz, mint a játékban. Ugye végigmegy a főbűnökön, stb. És akkor a végén a főgonoszt is legyőzi. Én várom. Sőt, Assassin's Creed Lineage, ugye a film változat. Nekem az is nagyon tetszett. Sokan mondták, hogy hű, de gagyi, meg nem is olyan, mint a játék, meg hogy az ugrások is tök tré. Hát, nekem az is bejött.
Lehet, hogy kicsit valósághűbb, mint a játék, az élő szereplős.
Tudjátok, mit szoktak erre mondani? Tudjátok, erre azt szokták mondani, hogy a tökéletes legyek nem igaziak, az igaziak meg nem tökéletesek.
Ennyi. Viszont, ha már exkluzív, akkor egy másik exkluzív. A Demon Souls végre meg fog jelenni Európában is. Ugye ez megjelent, azt mondja, 2008 legvégén jelent meg Japánban. Tavaly nyáron jelent meg Amerikában, vagy ősszel, így valahogy, és most végre Európa is meg fogja kapni a maga kis kiadását, amely egyben egy limitált kiadás lesz, melyhez zenei CD, egy nagyon szép artwork könyv, és egy stratégiai útmutató fog járulni, amely szerintem több is, meg vastagabb, meg többet ad, mint az amerikai limitált kiadás.
Hát ugye Amerikában a Deluxe Edition volt ez a limitált fajta, abban is két fajta volt, mert volt egy előrendelői akció, fogalmam sincs, hogy most melyik áruház hirdette meg úgy, hogy adták hozzá ugye az artbookot is, meg egy zenei CD-t is. Én erről pont lecsúsztam, mert nem azt a verziót rendeltem meg, hanem egy sima időzőjes Deluxe Edition-ön van. Valószínűleg az európai változat kicsit más lesz. Kicsit fáj is a szívem, hogy én ezt tavaly megvásároltam, mert most Európa megkapja azt a kiadást, amit én szerettem volna, és az én Deluxe Edition is ahhoz képest, hogy marha jól néz ki, meg dombornyomott, kicsit most fáj emiatt a szívem. Ráadásul ugye, ahogy európai játékosok nem fognak tudni játszani a japán, illetve amerikai játékosokkal, mert külön host van a multiplayer szervereknek Európában is, Amerikában is és Japánban is, ezt talán problémát fog jelenteni azoknak is, például mint nekem, hogy megvan ugye az amerikai változat, és nem tudunk a japánokkal játszani, vagy azokkal a játékosokkal, akik megvették a japán verziót még az európai előtt.
Nos igen, de hát ez annak is lehet, hogy ugye még Japánban a Sony adta ki, Amerikában az Atlus, Európában pedig a Namco Bandai.
Ezt hogy egyébként szerinted, vagy ez miért van így?
Hát a Sony gondolom nem vállalta Amerikában, amit azóta mondták is, hogy nagy hiba volt. Az Atlus vette meg a jogokat, gondolom Európában a Namco Bandai fizetett annyit, hogy megérje kiadni, de ebből a Sony nyilatkozatból miszerint már megbánták, hogy nem ők adták ki Amerikában. Mondom így a második rész, ami ugye már bejelentettek, és hogy készül, az valószínűleg jönni fog alapból Amerikába és Európa. Főleg, ha itt is sikeres lesz, akkor jönni fog ide is.
És azért van rá esély, mert nagyon sok gamer társunk már itt a fórumokon is mondja, hogy meg fogja venni. Már csak azért is, mert ugye Amerikában nem szerette volna megrendelni, meg fogja venni, mert egyrészt szép limitált kiadásunk lesz, meg egy jó játék. Ugye a Demon's Souls-ról nagyon sok helyen még nem olvashatsz, mert ugye Európában meg se jelent. Röviden egy elég hardcore TPS szerepjátékról van szó, nagyon nehéz, ezt szögezzük le már most az elején, nagyon addiktív, nagyon bele lehet merülni, a történet se rossz, azt nem mondanám, hogy annyira kiemelkedő, de van egy olyan atmoszférája a játéknak, ami egyszerűen magába szippant, és már trófeák se annyira könnyűek, mint az ember hinné, tehát ebből is kiszedni a platinát, az már egy művészet komolyan.
Érdekes kis hír, ami is én érdekesnek tartom, bár nem löpödök meg rajta, ha már így új játékok kiadásán, illetve bejelentésénél tartunk, hogy jön a Sims 3 a konzolokra. Az EA a PC-s fejőstehén után most konzolos fejőstehenet akar létrehozni. Nem bántam a Sims 3-at, mert én is elszórakoztam vele kb. 5 órát összesen, aztán meguntam az egészet, de hát meglátjuk. Ugye jön minden jelentősebb konzolra, talán PSP-re nem, de minden másra. Természetesen különböző verziók. Igazából a PS3 és az Xbox 360 lesz a nagy gépes, ami a PC-sre fog hasonlítani, aminek a bejelentés alapján igazából egy érdekesség. Ugye ez lesz legfejlettebb grafikailag, többi sarlang, ami úgy megfogható, az a közösségre építés, tehát Facebook be lesz integrálva, mondom MySpace, ilyesmi, és a Twitterek, és akkor lehet nyomatni egyből, hogy te most munkát találtam, ilyesmi. Hát lányoknak újabb játék a szórakozás, akik hosszan el tudnak vele játszani. A legjobb benne az építkezés, remélem azt nem hagyják ki, mert az a legjobb rész.
Azt nyilatkozták egyébként, hogy nem olyan lesz, mint az eddigi portok, mert azt hiszem PlayStation 2-re is volt nagyon sok kiegészítő, meg Sims, meg hát a szokásos ugye Sims-es dolgok. Azt mondták, hogy nagyon fog hasonlítani a PC-sre, szerintem semmit nem fognak kiadni belőle, az irányítással esetleg szenvedni fognak páran, ugye ahogy Zanda is emlegette, női játékosok előnyben, illetve azoknak, akiknek sok pénze van a sok DLC-re, majd ugye lehet tömni a bukszáját az ilyenek.
Ugye a PC-n az a metódus, hogy fél évente egy új kiegészítő, ami néha megéri, néha nem, de általában nem, mert pofátlan módon nagyon elkének egy kiegészítő árát, amit a csimán egy kisebb DLC-be be lehetett volna nyomni. Hát majd meglátjuk, mennyire lesz rávevő a konzolos közösség. Én amondó vagyok, mivel nem lett olyan sikeres a Sims 3, mint annó a Sims 1, illetve a Sims 2, ezért is nyitnak a konzol fele. Konzolos piac felé, viszont ott már vevőnek. Tehát azt mondom, hogy ott ezzel egy, ott már így is sikeres, de ott még nagyobb sikernek örvendhet majd.
Én még arra vagyok kíváncsi, hogy ha a PC-s változat full magyar lett, akkor a konzolos verziók is magyarok lesznek-e? Mondjuk PlayStation 3-on.
Esély sincs rá szerintem.
Hát de miért nem?
Mert a Sony nem nagyon magyarosítja a játékait. Túl kicsi piac vagyunk mi ahhoz. Meg hát szerintem a játékosok, hát mondjuk nem nagy része, de egy jelentős része külföldről vásárol, tehát ami nem az itthoni eladásokban jelenik meg, illetve ami eddig volt boxos magyarosítás, az se volt általában. Volt magyar PS3-as játék?
Hogy ne lett volna, hát a Dead Space meg a FIFA-k is magyarok, sőt a FIFA 10, nem akarom túragozni, magyar szinkron van benne még PlayStation-on is.
Ó, tényleg, de FIFA-ból rengeteget eladnak.
Én szerintem van esély annak, hogy a 3, ha nem is mind a két konzolon, de legalább Xbox 360-on az EA meg fogja lépni, és ha már Xboxon meglépik, akkor szerintem PlayStation-re is ki fogják adni. Nem tudjuk, én szerintem így lesz, majd kiderül. Megvenni nem fogjuk, de hát majd úgyis értesünk róla, hogyha magyar lesz.
Idővel megtudjuk, mi erre a válasz.
Következő megemlíteni való hír, a Price of Persia-ból ugye kijött 3 gameplay videó, aminek talán nem is kellett volna, hogy kijöjjön, mert én végignéztem mind a 3-at, én nagy Price of Persia rajongó vagyok, ugye az összes részt végig játszottam, meg imádom magát az egész világot már a legelső Price of Persia óta, tehát ez a monokrom monitoron végig játszottuk ugye még általános iskolába. Szerintem tényleg az van, először ugye azt beszéltük még ugye, hogy milyen játékokat várunk. És mondtam kifejezetten, hogy ez nem a filmre fog építeni. Ez igaz is, de ezt a játékot úgy, ahogy van, szerintem összecsapták.
Egyébként folyamatosan csalódunk, tehát minden játék, amit itt nagyon várunk is kérni, és akkor úristen. Egyébként mielőtt még meghallgatnátok bármit is, mondj, Jimmy nagyon elfogult a témában. Úgyhogy lehet, hogy azért jó lesz.
Igen, azért mondta ezt Ges kolléga, mert én ugye le is írtam ide a lapomra, hogy amit ugye kommenteltem is, nem is egy helyen, hogy a herceg mozgása az valami szörnyű. Tehát ez a lomha, sőt ahogy ugrik, és akkor ahhoz képest, hogy amilyen lassan mozog, milyen gyorsan dodge-ol, tehát hogy milyen gyorsan gurul, ugye nincs benne védekezés, hát ez most mi? Hogy porrá változik az ellenfél teste ilyen fél másodperc alatt, miután levágtad meg két vágás egy ellenfél, aztán agyon van skriptelve, tehát a nyilvesszők pont nem találják el a herceget, de azért látványosan beleállnak a falba, meg ezek a tüzes golyós lövedékek is bum, szétrombantanak egy bástyát a pont a herceg mellett, és pont úgy tud tovább haladni. Meg ez a harcrendszer is, ez a, láttunk egy mozdulatot a videóban, ugye, hogy föláll az ellenfél háttere, és akkor elvágja a gerincét egy szaltóból. A Warrior Within-nek a harcrendszere az fényévekkel jobb volt, mint ez. Sokan védekeztek azzal, hogy ez a játék az egy és a kettő között van, tehát a herceg még nem tud olyan akrobatikus mozdulatokat. Könyörgöm, az egybe több akrobatikus mozdulat volt, meg hány száz mozgásba állt a herceg mozgása. Tehát ugye, ugye most a mocap-re gondolok, meglátjuk. Én nagyon remélem azt, hogy ugye még a természeti manipulációkból sem mutattak olyan sok videót, hogy később fejlődni fog, és hogy kétkezes harc is lesz benne, mert ez így nagyon szörnyű.
Majd úgyis tesztelni fogod, és akkor el tudod róla mondani a véleményt, mert rád hárul ez a feladat, mivel engem nagyon nem mozgat, meg őszintén megmondva. Nekem az előző tetszett a cell shader grafikával, az nekem az nagyon bejött.
Hát akkor te fordítva, hogy úgy néz ki, bekötve, mert nekünk meg pont az nem tetszett, legalábbis a legtöbb poprajongónak. Viszont azt igen el kell mondanom, hogy félünk mi is. Beszéltük, hogy félünk, hogy a film mellé egy ilyen budget játékot fognak kidobni olcsó költségvetésből, hogy ugye jó sok pénzt hozon. Hát reméljük, hogy nem ez lesz, és egy normális új Prince of Persia folytatást fognak kidobni.
Én nagyon nem szeretnék benne csalódni, már csak azért sem, mert ugye a Warrior Within a kedvenc részem, és a herceg, a feje nem is ez a bamba kinézetű ürgő, akit most így betettek, nem is hasonlít ugye arra a Warrior Within-es hercegre. Attól függetlenül a ruházat az megegyezik. Nagyon reméltem azt, hogy egy kicsit dárkosabb lesz, mint ugye a második rész, de ugye most keverve van, hogy a Sense of Time-a is még hát pont átmenet a két rész között. Remélem, hogy nem fog benne csalódni. A sima Prince of Persia második részét is nagyon várom. Ugye Zandal megemlítette, hogy neki tetszett, Ges mondta, hogy neki annyira nem. Én így inkább Zandalnak adok igazat, mert nekem is nagyon tetszett. Az egyik olyan játékom Xboxon, amit kipörgettem 1000G-re. Nem véletlenül. Nem egyszer vittem végig a játékot.
Mondjuk én erre nem voltam képes, én egyszer végigjátszottam, köszönöm szépen, meg is szabadultam tőle, mert hogy futkossak a sok gömb után, hogy meglegyen ez, meg ez. Maga egész érdekes volt.
Sokaknak ugye a kis bunkocska herceg nem tetszett meg a beszólásai. Szerintem tök poénos volt, nem?
Ezen abszolút egyetértünk, mert végre nem az a sallangos, én vagyok a néma hős, megyek, levágok mindenkit. Csajnak legalább jóseget csináltak.
Pont ezt akartam mondani, hogy Elika is jól nézett ki. Meg ugye sokan még a bajosokhoz hasonló respawnos éledéses rendszer, tehát hogy ott nem tudtál meghalni.
Ízlések és pofonok, meglátjuk. Idő, tehát abból is elment, azt hiszem, mint 1,5 millió összesen. Állítólag csinálják, meglátjuk, mi lesz belőle. Én várom minden esetre azt a folytatást.
Sőt, tuti, hogy lesz belőle a második rész, mert ahogy az egyet befejezték, az alapján, hát a vége, ahogy ugye kivittük a csajt, jó, nem akarom előni a point, meg ahogy véget ért a legvége, hát az második részt kíván, és akarjuk.
Az más dolog, hogy kíván, de hogy gazdaságilag kívánja-e, ugye mindig ez a kérdés egy kiadónak, fejlesztőnek, más, hogy a nép mit akar, mióta akarunk mondjuk System Shock 3-at, de tudjuk, hogy nem lesz. Vagy mióta akarunk Knights of the Old Republic 3-at, erre kapjuk a Knights of the Old Republic MMO-t, tehát...
Én Republic Commandot akarok.
Ah, A Republic Commando 2, ahogy annak vége lett, hát oda mennék a LucasArts földiszállásához, és a sötét erővel megfojtanám, villámot szórnék nekik, hogy nincs folytatás, abba hagyták a legjobb résznél. Hú, de haragudtam.
Nekem is egyébként a kedvenc Star Wars-os játékom volt a Jedi Akadémikon kívül, még azok úgy, ahogy bejöttek, de a Republic Commando az nagyon jó rész volt. És csomóan azt mondják játékos társaink, hogy a LucasArts utálta azt a játékot, és nem szerették csinálni, és ezért nem is lesz belőle folytatás. Gazdaságilag ez milyen eladásokat termelt? Ezt tudod?
Szintén megmondva 2007 vagy 2000, nem tudom. Mivel talán PC only volt? Nem biztos, hogy annyira fényesen teljesít, nem tudom, őszintén meg fogalmam sincs. De kell folytatást, csinálja! LucasArts, most hallgassatok! Ti Republic Commando 2 folytatást akartok csinálni. Nem Star Wars Force Unleashed 2-t, Republic Commando 2-t.
Zárójelben mondom, hogy közben így legyint a kezével, mint az Obi-Wan. Zárójelben.
Nem. De. Nem mondtál semmit, ifjú padawan.
Ha már itt vagyunk a PC-n és az erőnél, akkor megemlítenénk egy GeForce-os hírt is. Ugye kijött a GTX 470 és 480, nemrég olvashattunk tesztet róla. Ugye a Pro Hardware, mint társoldal ugye a GamePodnak, így bátran elmondhatjuk, hogy náluk olvastuk, és tőlük van a teszteredmény is.
The GeForce be with you.
Nvidia, I am your father.
Mielőtt még belevágunk, számomra a legfontosabb kérdés, mivel ugye nekem egy Atim, illetve neked is egy HD 4850-esed van, és mivel én ezt, nekem össze van kötve a gépem a házi mozi rendszerrel, és úgy szoktam nézni filmet, illetve zenét is. Most, vajon megoldotta az Nvidia, hogy átmegy a hang a HDMI kábelen, vagy még mindig annál a hülye megoldásnál vannak, hogy HDMI kábel és külön audio kábel?
Mondhatnánk úgy is, hogy is-is, meg se-se.
Ez most mit akar?
Megoldották a problémát is, meg nem is, ahogy igaz kolléga mondja, mivel nem True HD-s a hang, hanem csak sima DTS.
Hát akkor ezzel megint azt mondták, hogy köszönöm, te ne vegyél GeForce kártyát, mert nem jársz. Akkor marad a mennyi? 168, 192 kHz, ennyi?
Ugye 24 bites és 192 kHz-es az audioátvitel.
Hát ez igazán lol, mert oké, hogy erős a kártya, meg ott van a 5870-nel, meg minden, az egy másik dolog. Akinek van pénze, elvegye meg az izomkártyákat, mert ez a brutális teljesítményt tud, ahogy nézem az eredményeket, de hogy ezt nem képes belerakni ennyi idő után, ez megalol.
Én szerintem ez egy kényszerű dolog volt már nekik. Tehát muszáj is volt, ahogy a Fermit is muszáj volt kiadni. Annak ellenére, hogy a videókártya nagyon sokat eszik, hangos és melegszik az Atikhoz képest, ugye? Ez a Fermi mag nagyon erős lett. Ajánlják, azt kell mondani, hogy riválisaihoz képest a GTX 480-as 20%-kal gyorsabb, mint az Ati 5870-es, a 470-es, az pedig 11%-kal gyorsabb átlagban, mint az 5850-es. Hát na már most, ugye mi Gessel beszélgettük ezt, hogy mit is fog erre az Ati lépni. Szerintünk a 480-as ellenfele az a HD 5890-es lesz, és ugye az Ati csúcskártyája, ez ha nem is X2-es, de dupla magos videókártya, az 5970-es, ami most ez a zászlós hajójuk, ez a Giga Huszár, ennek az ellenfele majd a GTX 495-ös lesz a GeForce-ok közül.
És ha nem is X2-es, de kvázi X2-es, tehát azért két mag van bent, ugye a mostani 480-asnál azért az jóval erősebb, de majd hogyha jön a 495-ös, valószínűleg jönni fog, ugye ez még nincs bejelentve, de sanszos, az lesz majd az ellenfele.
De akkor várható, hogy a 495 is egy kétmagos megoldás lesz, hiszen muszáj. Kicsit így visszagondolva, ugye amióta az Ati kiadta a 48-as szériát, utána ugye 47-46 visszagódította, azzal igen erőteljesen odavágtak az Nvidia-nak, mert ugye a Nvidia 8000-es sorozattal, 8008 GT, 7600 GT-t nagyon jó kártyákat csinált, nekem is az volt. De azt kellett mondani, hogy amikor jött a 4850-es, nagyon jó megfizethető áron, tehát nem 100 ezeret kellett fizetni, hanem én is emlékszem, hogy 30-valány ezer forintért vettem. Mai napig nagyon jó kártya, mert a mai napig azt kell mondanom, hogy Silent Hunter 5 full grafik elmegy vele. És ez csak egy 4850-es, fél giga RAM-mal. Most itt ez a brutális teljesítmény, amit az Ati is, illetve AMD Ati, most az Nvidia is ide tol az arcunk alá, az egy dolog, hogy nagyon drága, és nem fog venni, meg is nem fogunk venni, mert...
Ez nem a mi kategóriánk.
Hát így van, ez a milliómosok kategóriánk, vagy fanatikusok, aki erre költi a pénzét. Az kétségtelen, hogy ahogy nézem, két teljesen különböző irányba ment el, az AMD Ati, illetve az Nvidia. Ati, az kissé inkább a programozhatóság, a jobb, lehet, hogy hülyeséget mondom, de inkább egy kicsit kezelő, barátibb a 3D-s alkalmazások, mint játékok felé. Nvidia meg most elment egy brutális nyers elő felé, amit nem csak játékokban, hanem különböző CAD programok, különböző szimulálós programok, tehát...
CUDA, ami ugye besegít a rendszernek, a rendszerprocesszorodnak.
Tehát inkább arra a professzionális felhasználás felé is eltolta. Ez vajon meg fogja érni nekik? Mert most oké, nagyon nagy lépés hátrányban voltak az Atival szemben. Most közelebb kerültek, de szerintem még mindig nem léptek rá az Ati sarkára. Az Ati meg bármikor megteheti, mivel már jóval hamarabb kijött a piacra, és nem ugye drágák ezek a kártyák, hogyha szorul a hurok, ára csökkent. Míg az Nvidia ezt nem teheti meg, hiszen még csak most jött ki ezzel a fene drága kártyával, amit így is a hírek szerint 70-80%-os selejtet gyártottak a lapkák között. Tehát eszméletlenek dolgok.
Így van, ugye azt meg kell jegyezni, hogy a Fermi az azért késett ennyit, mert a selejtarány az valami hatalmas volt. Ugye a gyártott cég egyszerűen nem tudott olyan mennyiségű GPU-t legyártani, ez a GT100-as kódnevű Nvidia lapkák, hogy egyszerűen megéri az Nvidia-nak, még most is nagyon sok a selejtarány, és itt sorban menve a kérdéseken, hogy az Andal, amiket felvetett, na már most kezdjük ott, hogy ott a physics az Nvidia-nál. Ez valamilyen szinten előny, viszont ugye a hang még mindig nincsen megoldva rendesen. Tehát az Ati az mindig is jobb volt a multimédiás alkalmazások tekintetében. Ugye ott az Nvidia Vision, a 3D, az ugye már mióta működik, fél éve körülbelül. Sőt, a 8000-es szériákon is megy már. Ugye a physics-et is be tudod kapcsolni, attól függetlenül, hogy marhára nem tudsz úgy játszani mondjuk egy 8008 GT-n. Ez mellékes. Én azt mondom, hogy ugyanaz van körülbelül a két gyártó között, mint a konzoloknál. Kinek melyik tetszik, azt fogja megvenni. Viszont azt is meg kell jegyezni, hogy az Nvidia nem fogja olcsón adni a videokártyáit. Ugyanúgy, mint ahogy most volt a 4800-as szériás időkben, az 5770-es az már most vagy most sikerkártya, vagy az lesz, mert az Ati le fogja vinni az árát 20-30 ezeres kategóriába, és mindenki azt fogja megvenni. Az Nvidia nem jön ki a 480-as, illetve a 470-es kategória után egy középkategóriás olcsó videokártyával, ami összesen nem lesz, mert a Fermit marha drága gyártani. Oké, vissza lesznek a ROP egységekből, meg az órajelből, tehát így pár dolog azért kiesik, és egy-két selejtes dolgot, ugye GPU-t, azt így be tudnak tenni a kártyákba, de még így is nagyon kevés GPU lesz, és emiatt drágák lesznek még a középkategóriás videokártya is jó ideig. Aztán ez a probléma meg fog szűnni, sőt nem csak ez a probléma, hanem a hűtés, ugye a túlmelegedés, a zajosság azzal, hogy a gyártás technológiát le fogják csökkenteni még kisebb nanométerre.
Meg illetve kiadják külső gyártóknak, akik általában nem biztos, hogy a referencia hűtése fognak dolgozni.
A Jimnek említettem, hogy nem értem az Nvidia-t, hogy miért nem költ egy 200%-kal többet a videokártyáknak a hűtésére, ahogy ráraknának például egy külső gyártónak a hűtőjét, egy Ice Cube-t vagy egy Zalmand. És akkor nem lenne ilyen hűtési vagy hang probléma, vagy hangosodási.
Kétség, hogy a GeForce kártyás se arról voltak híresek, hogy tökéletes hűtésük lenne, vagy hangtalan. Bár aki szerintem egy ilyen kategóriás kártyát vesz, ilyen csúcs teljesítményt, az nem biztos, hogy a levegőre fogja bízni, átrakja vízhűtésre, ott pedig már nincs ilyen gond, hogy zajos vagy ilyesmi.
Tehát akkor foglaljuk össze, és mi is csak azt tudjuk mondani, mint a ProHardware-es kollégák, hogy a kártya a vetélytársaihoz képest jobban teljesít, viszont árba valószínűleg az Ati lesz az, aki nyerő pozícióba fog kerülni, ha nem is ezekkel a csúcskategóriás kártyákkal, de a középkategóriában valószínűleg ismét az lesz, mint a 4008-as, illetve a GeForce 7900-es szériába, vagy a GT250-es, ugye van olyasmi, ami még mindig drága. Tehát a GT250-es árkategóriába, szerinted?
Hát ja, egyetértek. Egyébként szerintem a GeForce az ugye a 60 nanométer környékén megrekedt, mikor kértek a 88 GT-k, ott a fejlesztést nagyon abba hagyták. Aztán kihozták a G92-es GPU-val a 88 GT-t, ami ugye nekem is van, meg a 88 GT és a 12-t, és olyan 3-4 kártya is ki van adva ugyanazzal a GPU-val, csak át van címkézve más a neve, kicsit más mahináltak a kártyán, de a teljesítménye igen, majdnem ugyanaz, tehát közel megegyező. Szóval nem tudom, minek ültek ennyit a tökhelyéken, ahelyett, hogy inkább fejlesztettek volna, vagy ennyi ideig tartott volna egy ilyen komoly Fermit kifejleszteni.
Ugye itt a DirectX 11 egyszerűen nem tehették meg azt, hogy nem adnak ki még körülbelül fél évig egy DirectX 11-es videokártyát, vagy egy videokártya családot, mert muszáj volt. Még akkor is, hogyha a Fermi nem tökéletes.
Ez abszolút így van. Már még mindig azt mondom, hogy nem igaz, hogy nem tudják megcsinálni azt a rohadt audio chipet, mert nem lenne olyan nagy dolog szerintem.
Az elmondottak alapján arra lehet számítani, bár igazából a jövő kiszámíthatatlan és semmi sem biztos, de véleményem szerint a GeForce következő generációi, mivel fejlődik ez az új architektúra és az új technológia, vélhetőleg szerintem nagyot fog azzal nyerni, hogy most ezt a 2-3 évet beáldozta.
Erre megint, mint oly sokszor, ma már elhangzott, az idő válasz fog adni, meglátjuk, hogy a piac, mert itt nem az idő, hanem az idő is, de a piac lesz a lényeges, hogy vajon addig túléri az Nvidia, be tudja áldozni azt a kisebb bevétel, veszteségek, 3 éves fejlesztési költség.
Lehet ezért csinálják ezeket a kis stikliket, hogy ugye átcímkézik a kártyát 98 GT-re vagy GTS 250-re.
Persze, ez valami pénzt kell csinálni, nem? A sok ember meg megveszi, hú, nézd már, kijött egy új Nvidia. Amerikában tudod, mit csinálnak az emberek. Hát komám nem megy az a játék, beviszi a szervizbe, aztán beletesznek neki olyan konfigurációt, amitől menni fog az a játék. Mert itt ezt csinálják tényleg kint, legalábbis.
Vagy bemegy a boltba, éj, ezt tetszik, rakjuk bele, tehát a vásárlók nagy százaléka nem tudatosan vásárol, tehát nem célirányosan vásárol, hogy én most egy GTX 470-et fogok venni, vagy egy HD 5870-et.
És akkor elérkeztünk kocka híreink végéhez, jön a filmajánló. Kezdjük akkor Zandal Blu-ray-es avatárjával.
Így van, a megjelenés napján itthon megvettem az Avatar Blu-ray kiadását. Először is egy nagyon nagy csúnya nézés a kiadónak, a Foxnak, mivel volt pofájuk, és én hülye, bele is mentem, úgy kiadni az Avatart, mint DVD, mint Blu-ray-en, hogy semmi extra. Noku, finito, zero, semmi. Tok, film, ami rajta van, a 5.1 DTS HD, angolul, magyarul sima 5.1, meg felirat, és ennyi, semmi. Maga a film, de semmi extra. És jött a hír, megjelenéskor, hogy majd összekaptuk az arcotokba egy szép, kiegészít 6 perccel, ami teljesen ki lesz dolgozva hosszabb filmet, mellette 20-valahány perc, ami nem tökéletesen, tehát nem lesz befejezve a számítógép, a CGI animáció, verfilmek így készült, kameraváltás, hogy ahol meg tudod nézni a rendes filmet, illetve a átváltás és akkor a Bloombox, ahol a színészek a kék vagy zöld háttér előtt eljátszották magukat, úgyhogy egy nagy fityisz nekik, mindez káportol a kép és a hang. Hú, nagyon durva, tehát olyan, ha nézem, ott olyan, mint az ott lennék az erdőben, olyan színek vannak, ami a 3D-s moziba szerintem el is veszett, mert ott mindenki a 3D-re koncentrált, illetve engem meg kicsit zavart is már végén a szemüveg, mert fájt a fülem tőle, meg kicsit le kellett venni. De most, hogy néztem, és így ilyen apró részletek, ilyen apró nüanszok az éles kép hatására. A kép az tűéles, 1080p, full HD.
Egyébként szerintem nagyon homályos itt a 3D-s szemüveg, és fényerősségét elveszti. Tehát nem tudom, miért nem csavarják egy kicsit feljebb, hogy pont úgy lásd normális, amikor a szemüveg rajtad van, és ezért ugye tévén sokkal jobban kijönnek ezek a művészi dolgok, ilyen szép színek, képek.
Egyébként bármelyik mozifilm, amit most megnézel moziba, tehát Blu-ray-en, ha megnézed, ég és föld a különbség, egyértelmű. Hogy a Blu-ray, meg hát ugye a Full HD-s technológia, hogyha van otthon, lenyűgözőbb, 3D ide, 3D oda.
Kétségtelen. Minden mellett, hogy nincs semmi extra, még így is megértem, mert egy olyan igazi Full HD tech demo ez a film. Jó, történetben sem járt Oscar-t, meg nem is fog, mert egyszerű, mint egy faég, de amit mutat, vizuálisan le tud nyűgözni.
Konkrétan egyszerű, mint egy fakivágás.
Az erdő olyan zöld, hogy hihetetlen, karakterek, tudom, hülye hangzik, de maga a kép, egyszerűen oda varázsolok tévé elé, és így becsillagsz meg.
Nem csak, hogy a tévé elé varázsol, hanem be a filmbe.
Szabályosan.
Pondorán érzed magad.
Az egy másik dolog. A naviknak a bőrkidolgozása. Tehát az apró tényleg nüanszok. Biztonsági főnöknek a sebe sokkal jobban látszik, hogy csillog. Nagyon ott van. Tehát mindent összevéve, hogy nincs extra ilyesmi, nem bántam meg, hogy azt mondtam, hogy purchase lesz ez a Blu-ray.
Én azt olvastam egyébként, hogy nem sokára a következő szállítmányban már nem 5.1-es magyar hang lesz, hanem benne lesz a DTS is.
Lehúzósak.
Azért azt még mondjuk el, vagy jegyezzük meg, hogy IMDb, tehát databézen 8.4-es a rendező, ugye James Cameron.
Minden rekordot megdöntött, bevétel. A legjobban fogyó Blu-ray lett, DVD is azt hiszem. Első nap Amerikában 2,7 millió Blu-ray-t adtak el. Eddig a Batman The Dark Knight vezetett, az 2,2, vagy így valahogy volt, most 2,7-t átvette az Avatar. Erre ugye jön majd ősszel, vagy karácsony előtt a bővített, szerintem az is. Hozza a pénzt rendesen a konyhára. Csak sajnos nem nekünk.
Minden rekordot megdöntött. Több szín van ebbe a filmbe, az összes többi filmbe együttvéve. Ellentétben a Dark Knight, ott csak fekete van, de az jó sok.
Meg lila.
És akkor a következő, illetve utolsó filmünk. Ez az 500 nap nyár. Ges kolléga, mondd el, miről szól röviden ez a film.
Hát itt már a cím szerintem így rossz, mert a nyárt, ezt nem tudom, lehet nem kellett volna lefordítani, mert ilyen kétértelmű, ilyen lehet belőle asszociálni, mert úgy hívják bent a főszereplő a barátnőjét, hogy Summer, ugye, és a, nem fordítják le, hogy nem nyárnak hívják a lányt. Szóval 500 nap Summer, én így mondanám, mert sokkal több értelme van, mert a nyár az nem 500 napig tart.
Ez azt jelenti, hogy a híres magyar fordítók ismét alkottak. Meg se nézik a filmet, de azt se tudják, miről szól, és csak fordítanak. Ja, a Resident Evil kaptár mi, meg ilyen hasonlóság.
Így van, de hát mondjuk itt azért kicsit bonyolultabb a helyzet, mert a nevét fordították le konkrétan a csajnak. Na mindegy, ebben a szerelemről és végzetről szóló csavaros romantikus vígjátékban egy fiatal üdvözlőkártya író reménytelenül és egyre kétségbeesetten keresi álmai vágyát, a nagy őt, ugye, aki akár új munkatársa, a bájos Summer, ugye, akit a címben is szerepel a nyár, tehát a Summer nevezetű munkatársa megvilágosításba kerül. Mindketten megértik, hogy a boldogsághoz vezető út tökéletesen kiszámíthatatlan, totálisan ellenőrizhetetlen, és kimondhatatlanul mulatságos, de nem feltétlenül ebben a sorrendben. És akkor ugye ezek összejönnek, meg szakítanak, stb. Stb. Tipikus ilyen romantikus vígjáték, de nem időrendi sorrendben. Egyébként egy nagyon érdekes film, és nagyon tanulságos szerintem, főleg azoknak tudom ajánlani, akiknek épp összetörték a pici szívét, vagy igen, emocionális hangulatba keveredtek ellenkező nemű partnerük távozása vagy szakítása miatt.
Még miatt valaki azt hinné, hogy Geskolőg ezt valahonnan felolvasta, nem igaz? Ez nem így van.
Még olvasni se tud.
Ez az a port, gyorsan söpörd vissza a szőnyeg alá. Pont hú.
Ő az egyetlen, aki antitalentum közülünk. De ezt azért jegyezzük meg. Egyébként nagyon jó értékeléseket kapott a film nálunk is, és database szerint is 8.0-as. A rendező Mark Webb. A főszerepben Joseph Gordon-Levitt, ő Tom Hanselt alakítja, illetve Zooey Deschanel, Summer Finn, ugye, mint Gess kollégám említette, ő a Finn nyár. És mint ahogy ő is elmondta, én is olyan embereknek tudnám ajánlani, akiknek éppen aktuális a szakítás, de barátnővel is nyugodtan meg lehet nézni. Ez tényleg egy romantikus végjáték, marha jó kis film, szerintem is, nekem nagyon tetszett.
De a film elején így leszögezik, hogy ez nem egy szerelmes film, de persze azért jelen van bent. Nekem nagyon tetszett az, hogy nem időrendi sorrendben ennek, mindig egy kommentátor bemondja, hogy éppen melyik napot az 500-ból jeleníti meg a film. És akkor egy első nap, 29. nap, 480. nap, aztán 30. nap, és így ugrálgatunk az időbe, de nagyon jól lehet követni, és igazából már tudod, hogy mi fog történni, csak kíváncsi vagy rá, hogy hogyan.
És hogy egy picit visszatérjek a magyar fordításra, már ott hibázik az egész dolog, hogy az 500 az zárójelben van egyébként a film címében. Tehát ugye, ahogy mondják a filmben, és mindig zárójelben téve, hogy hányadik napot mesélik el, vagy meséli a srác, vagy a csaj, és az eredeti angol címben is úgy van, hogy zárójelben az 500, Days of Summer. Tehát azért ott is már jelezve van a dolog.
Azaz 500 és Summer napjai. Summerrel együtt töltött napok, így lehetett volna talán jól lefordítani, de akit nem tudom.
Szerintem ezt fölösleges volt egyrészt magyarosítani. Persze olyan filmet, ami tipikus ekte angol címmel, nálunk nem nagyon látni. De ez tipikusan olyan film, amit fölösleges volt szerintem lefordítani magyarra, mert el is rontották, ugye, ahogy Jess mondta. De mondom, ezt fölösleges, mert ez annyira kétértelmű, sőt több értelmű, mert ugye amikor mondják, hogy hányadik nap, akkor a háttérben mindig van egy fa, és hogy virágzik, vagy épp lehullottak a levelei, vagy éppen zöldel. Ugye ez mind ilyen metaforikus jellegű.
Valószínűsítetem, hogy mondjuk nem tudom mennyire lehetett volna esélye megnézni annak, aki azt a magyar címet adta, de szerintem arra gondolhatod, hogy 500 nap, amíg együtt jár a csajjal, és akkor az a szerelmet jelképezi, pedig nem így van, mert ugye így hívják a lányt.
De mint említettük, ez több értelmű, szóval akár arra is vonatkozhat. Ugye a fa, meg a levelek, meg a stb. Na hát akkor igazából érkeztünk a műsor végéhez. Talán valamivel rövidebbek lettünk, hát ugye most hárman vagyunk.
Én még mindig hosszú vagyok.
Persze, jó a legkisebb közöttünk, ezt azért említsük meg.
Jimmynek a haja rövidebb lett, az tény.
Nagyon szépen köszönjük, hogy végighallgattatok minket. Nyereményjátékkal szerintem leghamarabb a 10. adás környékén fogunk jelentkezni.
Illetve, hogyha nem hallgathatok minket végig, akkor gyorsan tekerd oda, ahol abba hagytad, valahonnan a végére pörgettél, és hallgass végig.
Próbáltunk káromkodásmentesek lenni, reméljük, hogy sikerült. Reméljük, hogy most azoknak is, ha talán nem is nagyon, de picivel jobban tetszett a műsor, akiknek nem. Várjuk a kritikákat továbbra is. Támogatunk továbbra is a gamepod.hu. Nagyon szépen köszönjük legfőképpen Zsocnak, és az egész lapcsaládnak, hogy részesei lehetünk ennek a csapatnak.
Egyébként nem szoktam kommentelgetni, de kaptunk nagyon sok elég lényegre törő kommentet, és megpróbáljuk a kívánságaikat valóra váltani.
A következő adás időpontja várhatóan 2 hét múlva, szokásosan. hétfőn vagy vasárnap. Remélhetőleg már többen leszünk, nem hárman, ugye mind alapító atyák. Ja, és még egy nagyon fontos dolog, mostantól, illetve nem csak mostantól, de már az előző adás is elérhető iTunes-on, kinek podcastre alkalmas mobilja, vagy iPhone-ja, iPad-je, ilyen készüléke van, vagy erre alkalmas, az mindenképpen szedje le arra. És akkor egy közös elköszönés.
Arrivederci!
Sziasztok!